9. fejezet. A város bösgött, mint a rajzó mékas. Az utakat mindenfelé locsolták a rabok, és falevéllel, fűvel hintették be. A sátorok előtt férfiak és nők rendezgették az ünneplőjüket. A fehér lovak sörényét, farkát befestették börzsönnyel vagy sárga festékkel. A sátorokat kívülről virágos szőnyegekkel aggatták tele. Porfellegek, trágyaszag, lombillat, lovak csengőinek csilingelése mindenfelé. Siettünk, hogy Maximinosszal idejekorán visszajuthassunk a fővezér palotájába. A fővezér egy szolgája az emeletre vezetett bennünket egy tágas szobába, amelynek nyitott ablakából leláthattunk a főútra és a királyi palotáig elnyúló térségre. Már hát én csak az urak háta mögül. A nyüzsgés egyre elevenebb. Délfelé a lovasok eltisztultak a főútról, s a helyüket fehér ruhába öltözött nők foglalták el. A nap már az ég közepén delelt, mikor a királyi palota tornyából erős kürt szórikoltozott alá. Néhány perc múlván három vágtató lovas porzott fel keletről a főutcán, és megállott a fővezér palotája előtt. A fővezér csak hamar elő is lovagolt. Arannyal hímzett, könnyű piros mente volt rajta, süvege is piros, sastól elő rajta. Valami 30 fiatal előkelő hun csoportosult köréje. Köztük 5 ifjúnak a süvegén aranykarika ragyogott. A legfiatalabbik 14-15 éves lehetett. Azaz egy égszínkék sejemruhába volt öltözve. A király fiai, mondta Rusztikiosz. A vezér megindult velük Attila felé. Negyed óra múlván már hallottuk a nép örömzúgását a távolból. Hasonlított az kezdetben a tenger morajlásához, de aztán, hogy nőttön nőtt, nem tudom semmihez sem hasonlítani. Mintha a földnek is szíve volna és dobogna, zúgna az örömtől. Akkor már a királyi palotából is elővonult egy különös csoport. Fehér sejemben pompázó asszonyok, hervat levél színű lovakon. A lovak kicsinyek voltak, s minden lovat apród vezetett. A női lovasok egy féldió alakú nagy aranyozott réda köré csoportosultak. A rédában királyi hölgy ült, halavány és sovány asszony. Mellette egy 10 éves, hosszúhajú fiúcska, fehér sejemben, mint az asszonyok. Csak a süvege kék, égszínkék, talán, hogy a haja szőkesége jobban előtessék. A fő királyné, Rika asszony, susogta Rusztikiosz. A gyermek neve Csaba. A rédát 8 fehér ló vonta. Micsoda lovak! Hogy hányták a fejöket, hogy táncolt a lábuk! A réda hátulján egy vigyorgó fekete női rabszolga állt, és pávatolból készült ernyőt tartott a királyné fölé. A kocsi széle körös körül virág, de még a kerekek küllői is. Amint megjelentek, a nép mosolyogva kiáltozta. Áldás, Csaba! Áldás, Reád! Éjjen helyett áldás a szó a hunoknál, csak az idegenek vivátoznak náluk. A kis Csaba mosolyogva intett mindenfelé a süvegével. Később hallottam, hogy miért tüntetik ki annyira azt az egy királyfit. Hát azért, mert annak a születésekor a papok azt jósolták, hogy a hun nép Attila halála után széthull, mint szélben a polyva. De az a királyfi mégis megmenti majd a nemzetet. A jóslatot nemigen hitték, de azért a kis királyfi kedves volt mindenki szemének. A királyné mellett lovagló tündérek között megismertem Emőkét. Repülj, szívem, a mennyországba! Hát repül is, ott repes mellettem, míg csak meg nem gyorsul a réda. Csak hamar eltűnik ez az álomkép csoport. De íme előföllegzik a királyi násznép utipora. Napsütésben gomolygó aranyköt. Legelőször is kilovagol belőle egy kunkorgós bajszú zászlós vitéz. A zászló nagy, fehér. Rajta arannyal hímzett sasröpköd, hun nyelven kurul, de turulnak is mondják. Következik egy gyalogzenekar. Vérszín piros a ruhájuk. Hangszerük fából való tárogató és dob, meg különféle csontból való sípok. Két nagy részcsincsa, egy néhány csengősbot, apró ezüst csengők rajtok. A muzsikusok százon is vannak. Az egyik dobosuk Szerecsen. A többi zenész se lapos orrú hun. Lehet különben, hogy hunok, csak hogy a muzsikus hunokat talán gyermekkoruktól kezdve nevelik a zenére, s azért nem lapítják be az orrukat. A hun zene különös a római fülnek, de jól lehet rá lépni. Annyiszor hallottam az ünnepi utcai melódiájukat, hogy nem nehéz lekottáznom. Hát ez az. A zenészek mellett az 5-10 éves rabgyerkőcök nagy raja ugrál, ficánkol újjong a zene örömére. Egyik még kereket is hány közben-közben. A zenészek nyomán aranytól és ezüstől ragyogó lovasok jelennek meg. Valamennyinek a süvegénél araszos zöld gajacska és gyöngyvirág vagy tulipán. A nép mind a főútra tolong. Az első sorban a hunleányok és hunasszonyok állnak. A sok leány csupa fehér fátyol. A fátyolok alól előcsillog az aranylánc, aranyfüggő, aranykarperec, aranymelboglár, gyémánt homlokcsillag. A fiatalasszonyok fején aranypillangós női süveg. Azokon is annyi az arany, hogy káprázat. Áldás! Közeledik s nőttön nő az öröm hangviharja. Attila nagy fehér paripája léptet elő, büszke nyakát hányva, mintha tudná, kit visz. Mellette lovagol jobbról a kis Csaba királyfi, balról a fővezér. Mögöttük a királyfiak. Utánok vonul be az asszonyhad. Rika királyné aranyozott rédájában az új menyecske. Az arcát nem látni. Oly sűrűn befátyolozta, csak a fején zöldellő koszorú jegyzi, hogy ő a legújabb. A rózsalevélből csinált koszorún mogyorónyi gyémántok csillognak. A rédát a királynék és udvari hölgyek rajozzák körül. Most már nincs az arcukon fátyol. Emőkét ismét megismerem köztük. Milyen szép, milyen méltóságos. A lovat egy apród vezeti. A fátyolát ő is hátra vetette, s beletűzte a végét aranyos övébe. A fátyol nagy divat náluk, és én nekem is tetszik. A nők minden ünnepi alkalommal fehérbe öltöznek. Az előkelő nők hétköznap is. Mikor Attila odaért a nők sorához, a sok asszony, a sok leány valami hundalba kezdett. Ennyi nőt egyszerre énekelni soha se hallottam. Ha nem láttam volna őket, azt hittem volna, hogy meghasadt a menny, s az angyalok millióinak kara hangzik le a földre. A fővezérháza előtt lombokból összeválogatott széles ernyő alatt álltak a hunvezérek asszony népei és az öreg mamák. Egy csúnya kövér vénasszony mérgesen nézett reám, nem tudom miért. Amint Attila közeledett, azok is eléje indultak, s az út közepén csoportosultak össze. A fővezér felesége tálat tartott a kezében, s egy másik asszony serlegett. Mikor Attila hozzájuk érkezett, a süvegéhez emelte a kezét, és üdvözletet intett nekik. De akkor is szimpla szürke ruhába volt öltözve, csak a süvege volt tornyosabb a többiénél, s valami különös, nagy gyémántos forgó villogott rajta. No meg a paripájának a szerszáma volt csupa tündöklő, ékkő, gyöngy, rubin, zafír, smaragd, a szivárvány minden megkövült színe. A tálat és serleget ezüst asztalkára tették, és két aprót fölnyújtotta Attilának. A király kivett egy falat ételt. Én bizony nem láttam jól, hogy kenyér volt-e vagy hús. Valami jelentősége volt annak az egy falat ételnek és egy korty italnak. Talán azt mondták vele, hogy a hazatérőnek az itthon való étel és ital a legkedvesebb. Minden arc mosolygott, minden szem ragyogott. Csak Attila arca márványos, vértelen. Az éneklő leánycsoport eközben fölgyülekezett Attila és a királynék csoportja köré. Emőke is mosolygott. Nem nézett reám, nem is láthatott volna a ház előtt álló hársfától, de hogy ő mosolygott, nekem is vidámság szállta maga szívemet. Én is mosolyogtam. Abban a pillanatban szerettem Attilát, a hunnépet, a lószagot, az ünnepet, a napot, a földet. Szerettem volna megcsókolni mindenkit, még a lovakat is. Aztán Attila tovább haladt, s utána húzódott a hosszú nássereg is. Minden lovon színes fátyolok, minden süvegen virág. Csáték visszavonultak a palotába, és az erkélyről gyönyörködtek tovább a néphullámzásban. Mink még ott maradtunk. Néztük, hogyan kísérik be Attilát a nők és testőrök a zászlókkal díszített palotába, s hogyan újjong és éljen ez a nép, s azután hogyan maradott a palota körül a nagy embersokaság. A nők ott zengték tovább az éneküket. Hasonlított az a jelenet ahhoz, mikor a méhek rajzás után a kason belül és a kason kívül mozdulatlanul állanak, és csak a szárnyukat rezgetik. Ember és állat oly egy az érzésben. Később, hogy a népsokaság összekeveredett, egy sovány vén szerecsenkeltett nagy vidámságot. Tarkára festett összvére nyargalászott fel alá a nép között, közben széles fakarddal hadonászott maga körül, és különféle nyelven rikoltozott. A király bolondja, mondotta Rustikios. Cerkó a neve. Már jól elmúlt dél, mikor a fővezér hozzánk küldötte csátot, hogy az uraink üljenek az asztalhoz. Ő maga alig ha lehet velünk az ebéden, mert jelentést kell mondania Attilának a hadjáratról és a fia balesetéről, hanem ott lesz a felesége meg a családja. És ott leszek én is, mondotta csát. Vajon Emőke is ott lesz-e? A szívem elszorult. Az uramra néztem, hogy maga mögé rendele. Örömebédeken mögötte kellett állanom, és ő római szokás szerint a hajamba törülte időnként a kezét. Érgalom Istene, ha most is oda rendel. Hogy mondhassam neki? Uram, most az egyszer ments fel! Nem mondhatom, mert hiszen minden úrnak a szolgája a fő dísze a nyilvánosság előtt. Priskosz, mintha megértette volna az aggodalmamat, magához intett. Egy óra múlván hoz föl egy tál datóját, a legszebbik ezüsttálban. Hozd be az ajtón, s állj meg vele ott, ahol Maximinos úr ül. Ő veszi el majd tőled. Hát nem szolgáltat velem. A datóját hamar összerendeztem, szépen leraktam babérlevelekre, a közepére néhány kis virágot illesztettem. Azután nekiálltam, víz, fésű, illatkenőcs. Bekentem a hajamat az uram finom nárduszával, és középen kétfelé választottam, mint a szabad emberek szokták. Inkább szidjon meg az uram a kenőcsért, mintsem, hogy beletörölje a hajamba az ujjait. Mikor a homokóra az egyfelé pergett, fölfogtam a kis tálat, és vittem az emeletre. Az ebédlő ajtaja nyitva volt. Pecsenye szag áramlott ki rajta. Ültek ott valami húszan. Az asztalfőn a fővezérneje egy ékszertől csillogó májfoltos arcú asszony. Mellette jobbról Maximinos, balról az én uram, aztán nők és férfiak vegyesen, Emőke is. Egy minutumig csak álltam az ajtó mellett. Vártam, hogy az uram meglásson, közben Emőkére is rászemlélődtem. Ült egy szeplős leány mellett, aki hunyorgó szemmel fecsegett neki valamit. Emőke gyöngyházas késsel munkált egy csibecombon. Komoly volt. Nem tudom miért.